Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legértekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Bábel Vilmos vagyok, és hoztam pár cikket. Elvitelre. A magyar külügy, valamint kikölcsönözhető kampányguruként Habony Árpád összeszokott unortodox csapatának Grúziától Argentinán át az afrikai államokig az a célja, hogy magyar adófizetői pénzből Orbánék ideológiai testvéreit erősítsék. A politikai mahinációval azonban nem képes minden célját elérni a Fidesz. Szabó Ivett írása. Furcsa fordulatot vett a kormány külpolitikai orientációja Grúziában. Manapság a kormányfő tanácsadójának, Habony Árpádnak a praktikái éppen azokkal szemben segítik a hatalmon lévőket a kaukázusi államban, akiket a 2010-es évek elején még a lelki társainak tartott Orbán Viktor. 2012-ben ugyanis a magyar kormányfő még csodálattal beszélt a grúz kézben lévő ottani bankrendszerről, amikor az országát nyugatbarát pályára állító akkori elnökkel, Mihail Szakasvilivel együtt részt vett Kutaiszi repülőterének felavatásán. Aztán eltelt pár év, és az Orbán adminisztráció már Szakasvili ellenlábasának, egy orosz barát oligarchának, Bidzina Ivanisvilinek az oldalán tűnt fel, akinek a pártja, a grúz álom 2024 októberi győzelme után Orbán az uniós vezetők rosszállása ellenére lóhalálában szaladt ki gratulálni Tbilisibe azzal a felkiáltással, hogy önök szintén a béke oldalán állnak. Ez a kijelentése éppen úgy álságos volt, mint az a mondata, hogy a választási kampány idején azért nem ment Grúziába, mert úgy tűnt volna, mintha beavatkozna a helyiek döntésébe. Hiszen a grúziai álompárt kampányát a 2024-es Valentin nap környéki kiruccanása óta több felvonásban Habony Árpád, a kormányfő kampánystratégiája vezényelte. Ivanisvili ugyanazon az amerikai szankciós listán szerepel, amelyre az idén a magyar miniszterelnöki kabineti irodát vezető Rogán Antal neve is felkerült. A grúz sajtó értesülése szerint tavaly Orbánék megpróbáltak közvetíteni, hogy Ivanisvilit tisztára mossák. Ám ottani vélekedések szerint ez most, miután magyar kormányzati szereplő is amerikai büntetőintézkedés alá került, teljességgel ellehetetlenült. Minden esetre Orbán 2012-es és 2024-es grúziai látogatása között a hivatalos magyar diplomácia és Habony Árpád, csak úgy, mint a világ számos más államában, Grúziában is mindent megtett a populista, szuverenista erők győzelméért. A fordulat első jelei 2019 nyarán mutatkoztak meg Magyarország grúziai politikai orientációjában, amikor a grúz állam hatalmon lévő vezetői meghívták a magyar külgazdasági és külügyminisztert egy olyan kormányzati konferenciára, amelyet évente rendeznek meg az ország európai integrációjáról, és amely keretében Szijjártó Péter felajánlotta a magyar kormány segítségét. Az ukrajnai háború kirobbanása után azonban óriási csalódás érte a grúzokat, mert bár Ukrajnához és Moldovához hasonlóan ők is gyorsan benyújtották a csatlakozási kérelmüket az Európai Uniónak, az ország csak potenciális tagjelölti státuszt kapott, szemben Ukrajnával és Moldovával, amelyek tagjelöltek lettek. Ekkor jött el Orbánék ideje. Szijjártó pár napon belül megjelent Tbilisiben, és ahogy a HVG forrásai felidézték, azonnal intézkedett. Mondván Brüsszelben kettős mércét használnak, felajánlotta a segítségét. Tartsanak közös kormányülést, és ennek előkészítéseként minden szakminiszter látogasson el a másik országába. Megkezdődött a grúz álom puhítása, Orbán táborába édesgetése. Logikus törekvés lehetne a magyar kormány részéről, hogy befektetési lehetőséget találjon magyar vállalatok számára Grúziában, és hogy az esetleges politikai, diplomáciai befolyásából a magyar emberek profitáljanak. Az elmúlt években azonban egyetlen komoly magyar üzlet sem született a két ország között a 100 milliókat felemésztő miniszteri utazgatások és megannyi kétoldalú egyezmény megkötése ellenére. Grúzia csupán a 74. helyet foglalja el Magyarország kereskedelmi partnerei sorában. A kaukázusi országba irányuló magyar export értéke 2023-ban még csökkent is, és a termékkört 2024-ben is csak jelentéktelen volumenű keksz és snacks állítmányokkal sikerült egy rövid időre bővíteni. A HVG információi szerint a nagybarátság ellenére még Mészáros Lőrinc cégeinek sem sikerült megbízást szerezniük a grúziai út- és vasútépítésekben, pedig nagyon igyekeztek. Arrafelé ugyanis van még némi szerepe a versenynek, és a sokszorosan túlárazott ajánlatok kevés sikerrel kecsegtetnek. Miután 2023. decemberében Grúzia megkapta a korábban hőn áhított uniós tagjelölti státuszt, a grúz állam az unió alapelveitől gyökeresen eltérő, orosz mintákra építő politikával fordult rá a 2024-es választásokra. Ivanisviliék kijöttek két olyan jogszabállyal, a külföldi támogatást kapó civileket idegen ügynöknek bélyegző törvénnyel, valamint a család szentségét és a kiskorúak védelmét szintén orosz és magyar példára kimondó jogszabállyal, amelyek hatására 2024. júniusára az Európai Unió leállította Grúzia csatlakozási folyamatát. Habony Árpád személyesen 2024. februárjában lépett porondra, amikor a hivatalos magyar külképviselet infrastruktúráját is igénybe véve, nem kevés közpénzt felemésztve igyekezett Grúziában is továbbadni az amerikai Arthur Finkelstein tanításán nevelkedett spin-doktorok módszerét. Némi szarkazmussal azt lehet mondani, mégiscsak volt értelme, hogy a kormányfői tanácsadó diplomata útlevelet kapjon. Habony első Valentin nap környéki felbukkanását több látogatás is követte, hol barátnővel, hol anélkül, és a választási kampány élesedésével egyre nyilvánvalóbbá vált a hasonlóság a magyarországi kormányzati narratívával. Háború vagy béke, nyugatellenesség, bűnbakkeresés, hajtóvadászat meghirdetése az ellenzék ellen, és így tovább. Magyar szemmel nézve semmilyen innováció nem történt. A grúz állom teleplakátolta az országot olyan páros fotókkal, amelyek az ukrajnai harcok pusztításával szemben Grúzia napsütéses, virágzó helyszíneit mutatták. A grúziai pártokra utaló számjegyek közül egyedül a 41-es szerepelt a békepárti derűs oldalon. Az idegen szívű, hazáruló és idegen országok érdekeit szolgáló többi párt száma mind a pusztulás oldalán állt. Más kérdés, hogy Grúziában ez a riogatás nem jött be, úgyhogy szeptemberben előrukkoltak az ország gazdasági eredményeivel is. Októberben végül ismét a grúz állam nyerte meg a választásokat, és a Habonynak nem is sikerült alkotmányozó többséget kovácsolnia Ivanisviliéknek, Orbán egy újabb országot könyvelhetett el a szuverenisták táborában. Már ha azt tekintjük szuverén entitásnak, amelyik a demokratikus elvekkel szemben ellenáll, Oroszországgal szemben viszont nem. Annyiban persze komoly kihívás a kampány tanácsadói szakma, hogy a patriotizmus nem minden esetben jár együtt az orosz barátsággal. Ez már az Európai Parlamentben is jól látszott, amikor az olasz miniszterelnököt, Giorgia Melonit nem sikerült egy platformra hozni az Orbánék által összeácsolt Patrióták Európáért képviselőcsoporttal, és a lengyel barátokkal ápolt kapcsolatok is megsínlették a magyar kormányfő orosz barátságát. Pedig Habony Árpád a lengyel populista jobboldali pártnak a jog és igazságosságnak is adott választási tanácsokat 2023-ban. Igaz, a V-Square nemzetközi oknyomozó csapat információi szerint nem a megrendelő megelégedésére. A 2023-as választásokat elvesztő jog és igazságosság fő korifejusai a kudarcok okát a megosztó üzenetekben és az Európa párti Donald Tusk elleni lejárató kampányban látták. A habonyi fortélyokat azonban azóta is alkalmazzák. Legalábbis a Budapesten menedékre lelt volt miniszterhelyettesük Marcin Romanovski a napokban épp egy olyan fikciós filmecskét forgatott le a magyar fővárosban a saját elrablásáról, hazahurcolásáról és ottani megkínzásáról, ami remek alapja lehet egy a közösségi médiában virálisan terjedő álhírnek. Szlovákiában viszont éppen a tanácsadói siker jelenthet kihívást a magyar kormányfőnek, ugyanis Robert Fico személyében olyan embert sikerült ismét hatalomra segíteni, aki már-már verseng vele abban, kiszolgálja ki jobban az orosz elnök érdekeit. A V-Square korábbi értesülései szerint a szlovák politikusok kinevelésében az Orbán kormány agytrösztje, a századvég külügyi igazgatója, Faragó Csaba is részt vett, és előbb a szociáldemokrata Péter Pellegrini pártját, a HLAS-t segítették, majd ahogy javult a Fico vezette Smer népszerűsége, a magyar csapat annak a mérésébe és kampány üzeneteinek kiválasztásába is beszállt. Ahogy az sem lehetett véletlen, hogy épp az ottani választások előtt vált problémává a Magyarországról a szlovák határa akadálytalanul eljutó menekültek áradata, ami Robert Fico győzelme után egy csapásra meg is szűnt. A politikai családok felkarolásában mindenütt aktívan részt vesznek a külképviseletek is. Ez már akkor is jól látszott, amikor egy évvel ezelőtt a volt brazil elnök Jair Bolsonaro a magyar nagykövetségen talált menedéket, miután az útlevelét elkobozták. Szélső jobboldali politikust az a veszély fenyegette, hogy összeesküvés gyanújával letartóztatják, miután 2022-ben elvesztette a választásokat, ám nem akarta tudomásul venni a vereségét. Bolsonaroval Habony már a brazil elnök 2019-es beiktatása óta kapcsolatban állt, és egyebek között arra okította, miként lehet a migránsokkal való fenyegetést szavazatokra váltani. Így nem csoda, hogy az ENSZ migrációs paktumát, amely az emberséges bánásmód és a közös felelősségvállalás mellett foglal állást, Magyarország és Brazília teljes összhangban utasította vissza. Mint a napokban kiderült, bár Bolsonaro-nak annak idején csak néhány napra kellett igénybe vennie a magyar diplomácia védelmét, az útlevelét azóta sem kapta vissza. Ezért nem tudott elmenni Donald Trump amerikai elnök beiktatására sem. Egyébként Trumpnál is jártak tavaly a habony művek és a századvég emberei, és Trump láthatóan hálás volt Orbánnak, amiért nyilvánosan többször is kiállt mellette. Kérdés, hogy mi marad ebből a hálából akkor, amikor az újból hatalomra került elnöknek az Iránnal éppen lepaktáló Oroszországról és annak barátairól kell döntenie. A Buenos Aires-i magyar nagykövetségnek is meggyűlt a baj a Habony és a többi kampánystratéga pesztrálásával. Argentína egyik legfontosabb napilapja, a La Nación, azután szaglászott, hogy mit keresett az országban Habony és Losonci Gergely, aki a századvég politikai igazgatója és egyben Habony londoni tanácsadó cégének, a Danube Business Consulting Limitednek az ügyvezetője. Bár a nagykövetség a HVG információi szerint nemes egyszerűséggel nem válaszolt, az argentin újságírók meglehetősen pontos értesülésekkel rendelkeztek. A magyar stratégák 2024. március 9-én a GH-SFG Lajstrom jelű Bombardier 6000-es luxus magárrepülőgép fedélzetén érkeztek Buenos Airesbe, ahol felajánlották szolgálataikat Javier Milei kormányának, erősítendő a nemzetközi új jobboldal összefogását. A szélsőségesen piacpárti és egyben populista Milei még Trump és Elon Musk csodálatát is kivívta, amiért az elmúlt bő egy évben radikálisan visszanyeste az állam háztartás hiányát, sőt az inflációt is. Cserébe viszont a megszorító intézkedések tovább mélyítették a szegénységet, ami általában nem szokott jót tenni a népszerűségnek, de Milei ez alól egyelőre kivétel. Az argentin lap szerint a 4 napon át tartó tavaszi fejtágítón a Fidesz 4 egymást követő győzelméről, a negatív propaganda hasznáról, a közösségi média és az új technológiák intenzív használatáról, valamint az állni hírek ügyes alkalmazásáról volt szó. Argentin részről a Milei kampány digitális kommunikációs igazgatója, Agustin Romo volt az összekötő, aki tavaly áprilisban már meg is állalta a továbbképzést. Részt vett a CPEC budapesti kongresszusán. Szeptemberben pedig személyesen az argentin elnök tisztelte meg Orbán politikai családját, amikor felszólalt a spanyol Vox párt rendezésében Buenos Airesben tartott jobboldali konferencián, többek között Herman Terch előtt, aki az Orbán féle patrióták képviselő csoport alelnöke. A jellemzően globalizáció ellenes erők tehát létrehozták a szélső jobboldal globális hálózatát, amelyben Habony a kikölcsönözhető luxus kampányguru. A rendezvényszervezést, cateringet és az idegenvezetést pedig nem egyszer Magyarország diplomáciai képviseletei nyújtják, Szijjártó Péter vaskezű irányítása alatt. 10 év alatt a külügyben mindenki megtanulta, hogy a miniszter parancsait vakon követni kell a legapróbb részletekig, akár az ő, akár a protezsátjai programjainak szervezéséről legyen szó. Elvárásaira jellemző az a világ összes magyar nagykövetségén életben lévő szabály, hogyha Szijjártó érkezik, akkor a szolgálati autójában ott kell lennie a kedvenc müzliének, jogurtjának, egész magyaros csokijának, a szállodájában pedig a 24 órán át nyitva tartó fitness teremnek, ahol még a belmagasságnak is a megadott tartományban kell lennie. Az elvárások nem csak a külképviselet beosztottjaira érvényesek, hanem a diplomáciai partnerekre is. Elvégre a cél nem Magyarország tiszteletre méltó felemelkedése, hanem a politikai befolyás és a személyes haszonszerzés. Angolában történt meg, hogy amikor Szijjártó éppen a kormányfő útját készítette elő Luandában, az ottani külügyminiszternek egy váratlan kormányülés jött közbe, ezért a találkozó csúsztatását kérte. A magyar miniszter, hogy kollégái a HVG-nek leírták, toporzékolt dühében, és még az angolaiak vacsora meghívását is visszautasította. Ez pedig akkora sértésnek számított, hogy Angola még egy közvetítő unszolására sem enyhült meg, ennyivel többet ért Szijjártónak a saját hiúsága, mint az általa is hangoztatott délirítás politikája. Csak a pletyka főzte szappanná a szentesi félkegyelmű öregembert, derül ki a 100 évvel ezelőtti lapok tudósításaiból. 1925. januárjában arról is írt az újság, hogy büntetéssel fenyegette az MTI a rádió hallgatókat, a szegények pedig attól remélték nyomoruk enyhítését, hogy tehetős családoknak adták örökbe gyerekeiket, sokszor cselédsorba. Kiderül az is, hogyan csaltak adót vidéken, és hogyan mentette meg a lincseléstől egy zsidó bérkocsis segéd az utcán hőbörgő antiszemitákat új év hajnalán. Medvegy Gábor cikke. Régi újságokat nem csak azért érdemes böngészni, mert jelen időben írnak azokról az eseményekről, amelyekre ma már történelemként tekintünk, hanem azért is, mert a hétköznapok történéseiből sokat megtudhatunk arról, hogyan éltek és gondolkodtak az emberek évtizedekkel ezelőtt. Néha pedig úgy érezhetjük, alig változott valami. 100 éve is azok a problémák foglalkoztatták az embereket, mint napjainkban. A HVG 360 100 éves újság című sorozata a korabeli cikkekből ad szórakoztató, múltba pillantó sajtószemlét. Hóhér nélkül maradt 1925-re a magyar állam. Szilveszter napján ment nyugdíjba Bali Mihály. Bali már évek óta nem teljesített szolgálatot, helyette első segédje, Gold Károly végezte el a munkát, de csak 1924-ben kérte a nyugdíjaztatását, súlyos betegségre hivatkozva. 30 éven át kifogástalanul végzett munkájáért, köszönetét és elismerését fejezte ki a budapesti királyi ügyészség vezetője Bali Mihálynak, egyben kérte az igazságügyi minisztert, hogy pályázatot írhassanak ki a megüresedett állásra. Az Est 1925. január 1-jei híradása szerint az első pályázók között szerepelt az ekkorra már szintén élemedett korú Gold Károly. Évek óta nem volt olyan csillogó jókedv, olyan mulatni vágyás a fővárosban, mint 1924 szilveszterén, írta az új évkor megjelent tudósításában az Est. Szinte minden számottevő kávéházban műsoros estet tartottak. A késdobáló vásári komédiástól a közkedvelt kabaré énekesig minden artista és művész szerepelt valahol. A legtöbb szilveszteri rendezvény feláras volt, de örült, aki talált helyet. Mégis volt olyan kávéház tulajdonos, aki arra panaszkodott, mire kifizette a műsorokat, a rendőrségi ügyeleti díjat, a világítást, az ajándékba osztogatott porcelán malacokat és borokat, nem maradt több haszna, mint egy jó szombat estén. Egy konkurense viszont azt mondta, bőven volt bevétele, még úgy is, hogy semminek nem emelte meg az árát. Gondoltam, hadd szórakozzanak az emberek olcsón, jelentette ki. Alaposan ráfaragtak viszont azok az antiszemita fiatalok, akik azt gondolták, hogy azzal ünneplik az új év első hajnalát, hogy zsidókba kötnek bele az utcán. Zsidóknak látszó embereket állítottak meg és igazoltattak, majd gumibotokkal és bokszerrel támadtak rájuk. A 20-21 éves egyetemisták csak azzal nem számoltak, hogy lesznek, akik a balhét nem nézik tétlenül. Körbevették őket, elvették tőlük a boxert és a gumibotokat, és a következő pillanatban már őket ütötték, hiába kiabálták, hogy csak vicceltünk. A bajba került erős legényeket végül a közelben várakozó kocsisok mentették meg a lincseléstől. Épp egy zsidó bérkocsis segéd Hoffmann Sándor vezetésével. A lóitató és a kocsimosó vödrökből megmosdatták az összevert antiszemitákat, majd arrébb vitték őket, nehogy a feldődött tömeg megint nekik essen. A kiérkező rendőrnek egy gyári munkás csak annyit mondott, nem történt semmi, csak megtanítottunk egy néhány fiatalembert arra, hogy megszűnt kenyérkeresetnek lenni 1925 szilveszterre óta az igazoltatás Budapesten. A terem kellemesen fűtve lesz, zsidókat nem bocsátunk be. Ezzel a felhívással szervezett kultúrestet a Peterdi utcai polgári leányiskolában az Ébredő Magyarok Egyesülete. Az est 1925. január 13-i tudósításából kiderül, hogy a közönség és a fellépők nagy része az iskolában tanuló 12-14 éves lányok közül került ki. A műsor szerény, de minden porcikája magyar, jelentette ki az iskola igazgató, majd az egyik tanuló német zongoradarabot játszott el, egy másik pedig francia keringőről adott elő török táncot. Mindezek után egy fajvédő újságíró arról beszélt, Trianon óta még csak fél évtized telt el, de már megint vígzene járja az országban, már nem szorulnak ökölbe a kezek és nem csörögnek a fegyverek, a magyarok megint behódolnak az álliberalizmus hódító maszlagának. Mondandója végén keresztényi szeretetet hirdetett, eképpen. Szeressük egymást, ahogy csak tudjuk, de azért, hogy annál jobban gyűlölhessünk mindenkit, aki nem magyar. Már Belgrádnak és Bukarestnek is volt rádióállomása 100 éve, Budapesten viszont még váratott magára a bevezetése. A kereskedelmi miniszterhez interpellációt is intéztek, arról érdeklődve, hogy miért nincs még Magyarországon rádió. A miniszter azt válaszolta, óvatosnak kell lenni, mert az új találmány még fejlődésben van, nem érte el a tökélyt. Ezt a nagy óvatosságot furcsálta az est újságírója kommentárjában, melyben megjegyezte, az autó is fejlődésben van, a repülőgép sem érte el a tökélyt, ez mégsem akadályozta meg, hogy autókat és repülőgépeket építsenek. Ha a feltalálók is olyan óvatosak lettek volna, mint a magyar kereskedelmi miniszter, ha például a szövőszék feltalálói óvatosságukban csak arra gondoltak volna, hogy mi lesz a takácsokkal, ha a gőzhajók feltalálója csak a tutajosokkal törődött volna, és az autót nem merték volna szabadalmaztatni mindaddig, amíg a legkézzel fogható bizonyítékát nem kapták volna annak, hogy a nagymű már tökéletes, akkor a világ ma is benne élne még a múlt század sötétségében. Mondta le a tanulságot a szerző. Egyébként külföldi rádióadásokat így is lehetett volna hallgatni Magyarországon. Voltak is, akik beszereztek készülékeket. Ám rendelet született arról, hogy a rádió vevője is kizárólag a magyar távirati irodának lehet. Ez az intézmény pedig figyelmeztetéseket is kiadott arról, hogy tilosban járnak, akik rajtuk kívül rádiózni merészelnek. Egy gyermek szociális célokért dolgozó egyesület felhívásáról számolt be január 1-én az újság, amely szerint előkelő családok örökbe fogadnának 11-13 éves lányokat. A szervezethez hatalmas köteg levél érkezett, amelyben kétségbe esett, nyomorgó, tönkrement emberek kínálták örökbeadásra gyerekeiket. Az egyesület irodáján elmondták, magasabb rangú tisztviselők, vidéki földbirtokosok, kereskedők keresnek örökbe gyerekeket. És bár sokan inkább cselédnek akarják őket, de ezt szigorúan ellenőrzik, és kötelezvényt iratnak alá arról, hogy nem fogják dolgoztatni az örökbefogadott gyerekeket. A riportban az örökbeadó családokat is meglátogatták. Egy kis bankban dolgozó tisztviselő feleségével és három gyerekkel élt egy szobakonyhás lakásban, ahol rettenetes füst és szegénység fogadta az újságírót. Az anya okleveles tanítónő, állás nélkül, három lánya három különböző házasságból származott. A nő azt panaszolta, hogy már egy éve nem tud kimozdulni a lakásból, mert nincs cipője, lányát pedig polgári iskolába járatja, de ki kell vennie, mert nem tudja fizetni a tandíjat. A gyerekkel már megbeszélték, hogy örökbe adják, de csak olyan helyre, ahol nem lesz cseléd. Találkoztak viszont olyan 9 éves kislánnyal is, aki azt mondta, ő dolgozni szeretne. 1925. január 10-én az est arról írt, hogy súlyos bajok fenyegetik az államkincstárt, ha nem javul a vidéki lakosság adómorálja. Főleg az ingatlanok adásvételénél voltak jelentős visszaélések. Az eladók és a vevők rendre megállapodtak arról, hogy a valósnál jóval kisebb eladási árat vallanak be a hatóságoknak, így csökkentve a fizetendő illeték összegét. Ezeknek az ügyeknek a felderítését csak nem ellehetetlenítette, hogy a falusi lakosság egy kicsit sem volt együttműködő a pénzügyi nyomozókkal. Felmerült, hogy emiatt detektív csoportokat szervezzenek, de a pénzügyminiszter hallani sem akart róla, inkább más, a tudósításban nem részletezett módszereket képzelt el a falusiak adómorájának javítására. Egy vidéki csendőrt, aki Tisza polgáron leszúrta Újhelyi Istvánt, 5 havi fogságra ítélték. Az eset, amiről 1925. január 11-én számoltak be, még az előző év októberében történt, amikor Stelzer István és Zsanda Péter csendőrök azt a parancsot kapták, hogy a Tisza polgáról rejtőzködő Balog József cigányt kutassák fel és fogják el. Balogot ugyan nem találták meg a csendőrök, találkoztak viszont két legénnyel, akik elmondták, hogy a görömbei kocsmában az egyik vendég, Újhelyi István épp részegen inzultálja a vendégeket. Sőt, még a kocsmáros szép leányát sem kíméli. Mire a csendőrök a kocsmába értek, Újhelyi már nem volt ott. A közelben viszont felfigyeltek egy nótázgató emberre, aki egy ház kerítését döntögette. Újhelyi volt az, és miután rákiabáltak a csendőrök, megpróbált elmenekülni, ám egy kis gyalogos hídon szembe találkozott Zsanda Péterrel, és, állítólag, beleszaladt a csendőr szuronyába, ami szétroncsolta a szívét. A csendőrök joggal tartottak tőle, hogy nem fogják tudni igazolni, hogy véletlen baleset történt. Ezért kitalálták, hogy úgy fogják jelenteni az esetet, hogy halottat találtak az útszélén. Az őrsparancsnokságon ezt nem hitték el. Inkább azt gyanították, hogy Zsanda, aki szintén csapta a szelet a kocsmáros lányának, féltékenységből szúrta le Újhelyit. Végül Zsandát mégis felmentették az emberölés vádja alól, és gondatlan fegyverhasználatban mondták ki bűnösnek, Stelter Istvánt pedig bűnpártolás miatt ítélték 6 heti fokázra. A debreceni haramia a Rácz Kálmán köré egész betyárromantika szövődött az est rövid híre szerint. Először a román megszállás alatt katonai egyenruhában követette a rablásokat, amiért 8 évet kapott, de sikerült megszöknie, és az egyik őt üldöző detektívet agyonlőtte. Halálra ítélték, amit később életfogytiglanra enyhítettek. A védőbeszédében Rácz a ponyveregények és mozik megrendszabályozását kérte, mert szerinte őt ezek rontották meg. A szegedi csillagbörtönből pedig levelet küldött ügyvédjének, amiben azt írta, fizetni ugyan nem tud neki, de vállalja, hogy a börtön minden falára felírja a nevét, hogy a bajba került emberek hozzáfordulhassanak. Csak a pletyka főzte szappanná a szentesi félkegyelmű öregembert. Ezzel a címmel írt az újság arról, hogy az alföldi városban nyoma veszett Dombai Szűcs Sándornak. Az idős férfiről egy helyi asszony özvegy Borbé Jánosné gondoskodott, aki szabályosan be is jelentette a hatóságoknak, amikor Dombai Szűcs 1923. decemberében eltűnt, de a rendőrségen nem nagyon foglalkoztak vele egészen addig, amíg egy örökösödési ügy miatt nem lett nagyon fontos előkeríteni. A szentesiek ekkor a nyomozók tudomására hozták a régóta terjedő pletykát, miszerint özvegy Borbéné megölte az idős férfit, a holttestéből pedig szappant főzött. Sőt, tudni vélték azt is, hogy ebben szomszédja Szilák Ferencné volt segítségére. Szilákné-t nem tudták kihallgatni, mert 1924 húsvétján meghalt. A szóbeszéd szerint Borbéné mérgezte meg, méghozzá azzal a kocsonyával, amit a Dombai Szűcs Sándorból főzött. A rendőrök felásadták az özvegy udvarát, ahol csontokra bukkantak, de kiderült, hogy csak szarvasmarha csontokról van szó, amelyek már vagy 100 éve a földben lehettek. Az őrületnek végül az vetett véget, hogy kiderült, Dombai Szűcs elkóborolt otthonról, és a vásárhelyi határban meg is találták. Aztán a Hódmezővásárhelyi Kórház elmeosztályára került, ahol ismeretlenként ápolták. Egy külföldi tudósításban pedig arról számolt be az est, hogy a párizsi városvezetés ajándékot kapott Brüsszelből. Egy szobormásolatot, ami az azt az üzenetet fűzték, hogy ha a párizsiak elmennek majd mellette, jusson eszükbe, hogy ugyanez a szobor a belga főváros egyik legszebb terét díszíti. Hogy melyik szoborról van szó, az könnyen kitalálható abból, hogy miközben a párizsi tisztviselők már azon tanakodtak, hol állítsák fel az ajándékot, az alpolgármester állítólag ilyetten konstatálta, hogy a szobor alakon semmiféle ruha nem volt, sőt, mint hogy szökőkutat szimbolizált, olyasmit cselekedett, amit az élő fiúcskák minden nap meg szoktak tenni. A tudósítás szerint a párizsi tisztviselők két pártra szakadtak. Voltak, akik azon a véleményen voltak, hogy Brüsszelben már régóta áll a szobor eredetie, és senkit nem botránkoztat meg. Mások viszont úgy gondolták, hogy Párizsban nincsenek felkészülve az emberek a pisilő kisfiú látványára. Hosszas tanakodás kezdődött, hogy hova kerüljön a szobor, és végül arra jutottak, a legjobb helye a Szajna partján lenne, ahol arra figyelmeztetnék véle az embereket, hogy ne higgyenek a folyóvizéből. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten Elviterre. A HVG heti labban és a HVG 360-on viszont azzal is foglalkoztunk, meddig tarthat a tűzszünet Gázában, a Medián megmérte, hogyan tekintenek a magyarok az idei évre, és több cikkben is foglalkoztunk az iskolai bombariadókkal. Ha kíváncsi ezekre és más prémium tartalmainkra, iratkozzon fel a HVG 360-ra. Én Bábel Vilmos vagyok, jövő héten újra találkozunk. Viszont hallásra!